Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán, és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Urunk, köszönjük, hogy megállhatunk előtted ezen az estén, és kérünk, hogy te csendesítsd le a szívünket, a gondolatainkat, hogy valóban meg tudjunk állni előtted, elcsendesedve, hogy rá tudjunk hangolódni, hogy csend legyen bennünk, ha körülöttünk nincs is mindig az, de legyen bennünk, hogy átéljük, hogy ebben a csendben megszólalsz. Mert Urunk, te tudsz nekünk adni békességet, erőt, felszabadulást, új gondolatokat, irányt. De a legtöbb a te jelenléted. És Uram, nem is kívánunk ennél többet, csak az, hogy átéljük, hogy itt vagy, magadhoz ölelsz, megszólítasz, és azt mondod, én vagyok, ne féljetek, bízzatok. És szeretnénk így bízni teljes szívünkből te benned. Kérünk, hogy igédet áld meg a számunkra, tárd fel általa a te üzenetedet előttünk, hogy megértsük azt, amit itt és most mondasz nekünk. Az, hogy legyen az a vágy, hogy akarjuk is hallani a nekünk szóló üzenetet, és aztán legyünk készek annak a megcselekvésére. Bocsáss meg, Urunk, amikor sok minden előtérbe kerül, fontosabbá válik, mint te, de az, hogy most semmi ne legyen az, csak egyedül a te igéd, és a veled való közösség. Köszönjük, hogy itt vagy és meghallgatsz. Amen. Isten igéje szól most hozzánk. Pál apostol Korintusiakhoz írott második levele, 11. fejezetének 18. versétől a fejezet végéig, vagyis a 33. versig. Tehát Isten igéje Pál apostol Korintusiakhoz írott második levele 11. fejezetének 16. versétől így szól most hozzánk. Megint csak azt mondom, senki se tartson esztelennek, ha pedig mégis annak gondoltok, akkor esztelenként is fogadjatok el, hogy egy kissé én is dicsekedhessem. Amit mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem szinte esztelenül. A dicsekedésnek ezzel a merészségével, mint hogy sokan dicsekednek te szerint, én is dicsekedni fogok. Hiszen ti okosak vagytok, és szívesen eltűritek az eszteleneket. Mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki élősködik rajtatok, ha valaki zsákmányul ejt titeket, ha valaki hatalmaskodik rajtatok, ha valaki arcul üt benneteket. Szégyenkezve szólok, minthogy ehhez mi gyengék voltunk. De ha valaki merész valamiben, esztelenül szólok, merész vagyok én is. Héberek ők? Én is. Izraeliták? Én is. Ábrahám utódai? Én is. Krisztus szolgái? Esztelenül szólok. Én még inkább, hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól 5-ször kaptam egy hián 40 botütést, 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek. 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben, áltestvérek között, fáradozásban és vesződtségben, gyakori virasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen. Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is. Ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Az Úr Jézus Istene és Atya, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. Damaszkuszban Aretász király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogjanak engem. Ablakon át kosárban eresztettek le a falon, és megmenekültem a kezéből. Ebben a fejezetben Pál apostol szívének a mélységei tárulnak fel előttünk. Azt látjuk, hogy mit is jelent számára Krisztus, és hogy a belévetett hitet azt hogyan is éli meg. És ahogy figyeljük, egyrészt azt kell látni, hogy mennyire másképp éli ő meg a hitet, mint mi. Mennyire más dolgokról tud beszélni, mint amiről mi. És amikor ezeket elsorolja, akkor nem látunk panaszkodást, zúgolódást, nyafogást, mint ahogy azt ma olyan sokszor megtapasztaljuk, meg olyan gyakran ezek jönnek elő a mi szívünkből. Már ha valami nem úgy van, mindjárt nyafírozunk, mert megszoktuk a luxus életmódot, a kényelmet, hogy megvan mindenünk, és olyan keveset tudunk már vállalni a Krisztusért. Ahogy itt felolvastuk, hogy mennyi mindenen megy keresztül Pál, hidegben, mezítelenségben, így ez megragadott, hogy igen, volt, amikor hideg volt, nem tudta bekapcsolni a központi fűtést, nem is tudott úgy felöltözni, hogy azzal el tudja fedni azt a körülményt, amiben van, és jó beburkolózzon a drága bundájába. Azt mondja, hidegben voltam, mezítelen voltam, de ezt nem úgy mondja, hogy panaszként kellene tőle felfogni, hisz ő mindenért hálát adott. Ugye olvasunk mi arról, hogy börtönben is azt írja le, hogy mindenért hálát adok, mindenre van erőm a Krisztusban, és megtanultam, hogy körülményeim között megelégedett legyek. Tehát amikor Pálnak valami nem volt, valami hiányzott, akkor nem arról beszélt, hogy miért nincs, és az Isten így törődik velem, hanem elfogadta, és megelégedett a kevéssel, mert mire figyelt ő mindig? Arra, hogy a Krisztust tudja vinni, a Krisztust meg tudja élni mások számára. És amiket itt olvastunk, hallottunk tőle, ezt nem azért írja, hogy panaszkodjon, hanem azért sorolja fel ezeket, mert ezek a ő dicsekvései. Ugye, hogy ő ilyeneken keresztül menve vitte az evangéliumot, szolgálta a Krisztust. Miért is hozza ezeket elő? Mert voltak ugye olyan tanítók, akik nagyon jó módban éltek, és elmentek a gyülekezetbe, és azt várták, hogy a gyülekezet ugye adjon meg nekik mindent, fizesse meg a szolgálatukat, ügyeljen rá, hogy ne kelljen nekik Krisztusért semmit szenvedni, hanem minden nagyszerűen alakuljon az életükben. És közben a gyülekezet is elhitte, hogy ezek igazi tanítók. És már Pállal szinte némelyek szembefordultak, és akkor elkezdi mondani mindazt, amit itt olvasunk, hogy ők kényszerítik arra, hogy beszéljen az ő életéről, arról, hogy miken megy keresztül. Hát ugye el is lehet képzelni, három missziói út, Pálnak sehol nincs saját háza, és mindig ahol befogadják, nagyon sok helyen gyalog kell mezítlábasan mennie, hogy egyáltalán ugye milyen körülmények közt élhetett. És ahogy olvassuk ezt a fejezetet, azt kell látni, hogy teljes mértékben Pál úgy él, ahogy azt Krisztustól tanulta. Ebben az a meglepő dolog, hogy ő nem tartozott a tanítványok közé. Mégis ismeri Jézus tanításait. Mégis tudja, hogy Krisztus mit mondott az övéinek, és mit kért tőlük. Mit várt tőlük. Ugye ma úgy vagyunk, hogy mi várunk az Istentől. Meg vannak az elvárásaink, föl is tudjuk sorolni, sokszor az imádságunk nem más, mint benyújtjuk a megrendelést, és jobbik eset, ha utána még meg is köszönjük. De legszebb benyújtjuk a megrendelést, és Istennek az a feladata, hogy ezt teljesítse. Na most Pálnál nem így működött, hogy én megrendelek, hanem tudta, hogy Krisztusnak vannak elvárásai. Tehát ez is nagyon fontos. Az egyik oldalon ott van, ugye, hogy az Isten szeret. Krisztusban megbocsátja a bűneinket, de miután megbocsátott, van elvárása. Nem azt jelenti, hogy megbocsátottam, és azt csinálsz, amit akarsz. És megtervezed az életedet, majd én ez leszek, az leszek, és az Isten szépen egyengeti előttem az utat. És sokszor ezt így képzeljük. És eszünkbe se jut, hogy na jó, ez a Mikulás bácsi. Igen, a Mikulás bácsinak meg lehet mondani, hogy ezt kérem, azt kérem, amazt kérem, és teljesíti. De nincs elvárása. És azt hiszük, hogy ez így működik az Isten országában. Isten megbocsát, de van elvárása. Megmondja, hogyan éljünk. Megmondja, hogy mit tegyünk. Megmondja, milyen irányba menjünk. És Pálnál ez látszik, hogy sugárzik belőle a Krisztus tanításának a megélése. És ahogy itt a 11. fejezetet olvassuk, akkor itt elmondja, hogy amikor ő ott hirdette Korintusba az evangéliumot és munkálkodott, nem kért érte fizetséget. Ő úgy szolgált, hogy nem várta el, hogy az a frissen alakult gyülekezet mindjárt biztosítsa neki az anyagiakat, azon izguljon, hogy Pál miből fog megélni. Azt mondja, hogy én ezt magamra vállaltam, ha kellett, két kezemmel dolgoztam. Ugye ő sátorkészítő volt, és ha úgy adta az élet, akkor dolgozott, készítette a sátorlapokat, majd utána tanított. És ettől a gyülekezettől nem fogadott el semmit, nem terhelte meg őket, mert ezt még nem bírták volna elfogadni, feldolgozni. Aztán kiderül, hogy később, amikor Pál eltávozik, már jönnek olyan tanítók, akiknek ez nem okoz gondot, sőt, elvárják, hogy a gyülekezet biztosítson nekik mindent. És hogy itt olvassuk, hogy arról beszél, hogy ingyen hirdettem nektek Isten evangéliumát, akkor tulajdonképpen Jézus tanítása jelenik meg. Úgy megragadotta, hogy a Lukács 6-ban elém jött, hogy az Úr Jézus így beszél a tanítványoknak, ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte. És ez az, ami úgy megszólított, hogy semmit sem várva. Tehát úgy tenni valamit Jézus nevébe, egy közösségbe, hogy nem várok érte semmit. Ugye ez ma azért megrendítő, mert ahogy látjuk körülöttünk az életet, ma senki vagy nagyon kevesen vannak azok, akik bármit tesznek úgy, hogy nem fizetik meg nekik. Ma már nem akarunk tenni semmit szolgálatból, szeretetből, hanem várjuk, hogy azt megfizessék, hogy kapjak érte valamit. És természetesen, ha megfizették, még úgy is van, meghirdett, hogy micsoda szeretett szolgálatot végeztek. De végezték volna. Végeznénk, ha nem adnak érte egy fillért sem. És Pál úgy végezte, hogy nem kapott érte egy fillért sem. Korintusban. És nem is várta el. Ez a szolgálat. Azért teszem, mert tudom, hogy mit tett értem Krisztus. Semmit sem várva érte. Itt kezdődik a szolgálat. Itt kezdődik, hogy ugye vannak dolgok, amiket akkor is megteszek, ha azt nem fizetik meg. Itt nem arról van szó, hogy nem kap valaki fizetést, de arról már igen, hogy sokszor ahány területen dolgozunk, mindenütt elvárjuk, hogy megfizessék. Ha bármit teszünk, úgymond Jézus nevébe, azt elvárjuk, hogy honorálják. Holott mit mond? Semmit se várva érte. Úgy tegyétek, úgy vigyétek, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. És Pálnál pontosan ezt látjuk. Ez a krisztusi hozzáállás, magatartás jelenik meg az életében. A másik dolog, ezt úgy mondja Jézus, hogy semmit sem várva, hogy ő ezt elvárja az övéitől. Ezért mondtam az előbb azt, hogy úgy állunk hozzá, mintha nem lenne elvárása Jézusnak. Hát ez is egy elvárása. Vagy az is, hogy az ellenségeiteket kell szeressétek és tegyetek jó velük. Ez is egy elvárása. Kitől? A tanítványtól. Sokszor ugye azon gondolkodunk, arról beszélünk, milyen ez a világ. De nekünk nem azzal kell foglalkozni, hogy a világban hogy viszonyulnak egymáshoz az emberek, hanem azzal, hogy Jézus tanítványaként mi hogy viszonyulunk egymáshoz. Hogy amit elvár tőlünk tanítványoktól, azt próbáljuk-e tenni. Egyáltalán elénk jön-e? Ugye most Pál apostolt olvasva, Lukácsból elém jött ez az ige. De vajon amikor arról van szó, hogy megkérnek valamire, akkor is elénk jön ez az ige. Ne várj érte semmit. Segíts, tedd meg. Akkor is elénk jön. Tehát itt ez a lényeg, hogy a mindennapokban is elénk jön-e, amit Jézus vár az övéitől. Már ez az egyik dolog, hogy amikor olvassuk a Bibliát, eszünkbe jut egy másik ige, de eszünkbe jut-e a mindennapokban. Vagy amikor az ellenséggel állunk szembe, azzal, aki nem szeret, eszünkbe jut-e? És ugye, ha visszagondolunk Dávid életére, pont ebben volt nagy Dávid, hogy neki akkor jutott eszébe egy íge, amikor olyan élethelyzetben volt. Tehát képzeljük el magunkat, üldözöttek vagyunk, mint Dávid, és egyszer csak betévedünk egy barlangba, és azt látjuk, hogy az üldözőnk Saul ott alszik. Nekem is az jutna eszembe. Ne emelj rá a kezet. Ne fizess vissza neki. Ne éreztesd bele, hogy most a kezembe vagy. Hogy most leszámolhatok. Nekünk is ez jutna eszünk, mint Dávidnak? Nem biztos. Mert a vele levők mind azt mondták, hogy Isten adta a kezedbe. Számolj le vele. Taszítsd le a trónról, és előtte szabad lesz az út. Tehát az a lényeg, hogy konkrét élethelyzetben eszünkbe jön-e az ige. És mit mond Jézus? Hogy majd elküldöm a pártfogót, a szent lelket, és az eszetekbe juttat mindent, meg megtanít titeket mindenre. És akkor most végig lehet gondolni, hogy mi lehet a probléma, ha élethelyzetekbe nem jut eszünkbe az Úr útmutatása. Lehet, hogy az, hogy nem vagyunk kapcsolatban a Szentlélekkel. Hogy nem tölti be a szívünket, a lényünket, és nem vesszük észre, hogy ő azt mondja egy adott helyzetben, hogy ezt csináld, vagy eszünkbe hoz egy ígét? Mert mi jön eszünkbe? A régi természetünk szokása meg útmutatása. Ezt szoktuk meg. Valamikor így reagáltuk, így gyakoroltuk. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy hányszor, ha őszinték vagyunk, akkor azt kell mondani, hogy azok a reakciók jönnek elő, ami a régi emberhez tartoznak. És nem az, amit az Úr Jézus vár tőlünk, amit a Szentlélek a szívünkre helyez. És Pálnál meg ezt látjuk. És utána vezeti tovább a gyülekezetet, és ugye mondja, hogy vigyázzatok arra, hogy kikre figyeltek oda, kiknek a szavát veszitek komolyan, mert, és itt egy nagyon fontos dolgot mond el, hogy az ördög, a sátán nem úgy jön a gyülekezetbe, nem úgy keresi meg az Isten gyermekeit, hogy sziasztok, én vagyok a sátán. És van egy-két szavam számotokra. Van egy-két tanácsom. Mert akkor elküldenénk. Szervusz sátán, ki se nyitnánk az ajtót. Ugye, szervusz sátán, ide nem jöhetsz be, mert mi rád